Rendben van, fiam, mondta, én nem szólok senkinek, hogy miben sántikálsz. És ne félj, azért mi is alapos emberek vagyunk. Tudom, a magányosan kószáló macskák pedig vessenek magukra. Járják csak a saját útjukat, nekik úgyis minden hely egyforma. Még a börtön is, mehetek? Kérdezte Ádám, menjél. Ha én lennék annak a kék szeműnek a helyében, örülnék neked. Nem is macska, vagy te, hanem magányosan kószáló szarmaszál, akibe belekapaszkodhat az a szerencsétlen. És, ha valami hitvány rutin munkára szükséged van, csak keresd meg, már is szólok az embereimnek. Köszönöm, mondta Ádám, és ha meg nem sértelek, te, vagy ahogyan is mondjam, szóval te, vagy a tömegesen kószáló szarmaszál, bár a derekad már nem éppen karcsú, éppen ezért elbírsz egy süllyedő hadihajót is. Mars a sitre, dörmögte az őrnagy. Istenemre, ott a helyed. Geda most nem nézett ki olyan nyomorúságosan, mint az előző alkalommal. A rászakadt szerencsétlenség némiképp helyre billentette. Úgy látszik, azok közé tartozik, akik a kétséget nehezebben tűrik, mint a bizonyosságot. Gondolta Ádám. Most már tudja, hogy valóban meghalt a felesége, és azt is nyilván tudja, hogy ő maga börtönben csücsül, mégsem remeg a vékony aka, mégsem árad a szeméből nyugtalanság. Beletörődött volna, a férfi felállt a prisről, zavartan bámulta a feléje nyújtott kezet. Aztán közelebb lépett, a kézfogásnál érezni lehetett, hogy most csöppet sem nyírkos a tenyere. Hát üljön le, mutatott a prisre. Kicsit szorosan leszünk, hogy beengedték, azt hittem, manapság az ilyesmi már nem szokás. Valóban nem szokás, mondta Ádám. Ha akarnak tőlem valamit, az őr elővezet. Így mondják, ugye, így. De ez inkább magánlátogatás. Nyugodtan úgy veheti, mintha itt sem lennék. Mindegy, sóhajtott Gedeon, nekem most már teljesen mindegy. Levette a szemüvegét, és a prics mellett álló polcra tette. A szeme valamivel kisebbnek látszott így, és kiveszett belőle a lázas csillogás. Nyugodt vízűtóhoz hasonlított most ez a szem, amelyet nem ér se fény, se szél, mintha az éjszakai égbolt tükröződne benne. Segíteni akarok magán, szólalt meg Ádám. Miért? Jobban mondva ne beszéljünk segítségről. Mindössze az igazságot akarom. Az igazság az én szempontomból most már nem jelent semmit. El fogják ítélni, mert megölte a feleségét. A szemtükrén, mintha szél futott volna végig. Soha eszembe nem jutott megölni a feleségemet. Higgye el, ő előbb ölt volna meg engem. És ez már magában is elég nagy hiba. A kettőnk viszonyában benne volt mindaz, ami ide vezethet. De igazság szerint nekem kellett volna meghalnom, vagy így, vagy úgy. Lehet, hogy túlságosan szívós vagyok. Miről beszél? Nézze, én leszámoltam ezekkel a dolgokkal. Bizonyos vagyok benne, hogy Éva engem egy pillanatig sem szeretett, sőt kezdettől fogva viszolygott tőlem. Amíg volt hozzá türelme, leplezte ezt a viszolygást. De megértem, a türelem örökké való. Én meg, nézzen rám, úgy tűntem rajta, mint a köldök zsinóron, a végén már a munkám sem érdekelt, csak ő, mindig csak ő. Én is türelmes voltam, végtelenül türelmes. 49 éves vagyok, és sosem örvendeztem túlságosan nagy életerőnek. Belőle táplálkoztam, mert benne volt öröm, nagy ravágyás, mozgékonyság, erő, minden, ami belőlem hiányzott. Hány éves volt? 28. Mióta házasok? 6 éve. Bizony Isten, nekem kellett volna előbb meghalnom. 21 évkor különbség volt közöttünk. Az ő halálával kificamodott a világ. Még mindig azt hiszi, hogy elborult állapotban esetleg maga ölte meg, csak nem emlékszik rá. Nem hiszem. Valahogy határozatlanul csendült ez a nem. Néhány órával ezelőtt még elképzelhetőnek hitte, mondta Ádám. Mi történt azóta? Két elmeszakértő vizsgált egész délelőtt. A szakvéleményük szerint lehetetlen, hogy önkívületi állapotba kerültem volna. Sőt azt is kétségesnek tartják, hogy a két évvel ezelőtti idegösszeroppanásom idején beállhatott egy ilyen amnéziás állapot. Tehát, ha nem emlékszem rá, akkor nem is öltem meg Évát. A barátai azt mondták nekem, hogy két évvel ezelőtt folytogatta. Nem látták, ingatta fejét Gedeon. Éva egyedül volt velem, ő hívatta ki a mentőket is. Tegnap maga azt állította, ezt a saját fülemmel hallottam, hogy a felesége nyakán kék foltok voltak, a folytogató ujjak nyomai. Nem csak a nyakán, a mellén is. Nagyon érzékeny a bőre. Egy hónapig voltam kórházban, és egy hónapig kéken maradtak azok az új nyomok, aztán három napon belül eltűntek. Arra gondol, hogy... Arra gondolok, mosolygott szomorúan Gedeon. A mellén és a nyakán nem a folytogatás nyomait viselte, hanem valami mást. Csak hát én akkor szívesebben hittem, hogy én vagyok őrült és kegyetlen, mint azt, hogy ő a köldögzsinór volt, és hogyan vádolhatna valaki egy köldögzsinórt. Most pedig végleg elszakadt. Számomra minden világos. Hülyeség, mondta Ádám, ne ringassa bele magát ebbe az ostoba állapotba. Biztosan tudja, hogy a felesége megcsalta. Sohasem akartam tudni, suttogta a férfi. Sohasem néztem utána, sőt igyekeztem a véletlen csapdáját is elkerülni. A hűségénél többet számított ő maga. Feleljen már, tudja, vagy nem tudja. Én nem tudom, de maga mint kívülálló biztosra veheti. Mondtam, hogy viszolygott tőlem. Anyagi biztonságot jelentettem számára, semmi mást. Ha ugyanezt megtalálja másnál, azonnal ott hagyott volna. Sohasem dolgozott. Ellenkezőleg, a legutóbbi időkig dolgozott. Kémia-fizika szakos tanárnő. Idén szeptemberben hagyta ott az állását. Miért? Kellemetlenségei voltak. Idegességében megütött egy gyereket, és annak bevérzett a füle. A gyerek apja megfenyegette és feljelentette a tanácsnál. Hogyan hangzott a fenyegetés? Ha találkoznak, kitekeri a nyakát és letépi azt a szép fülét. Én magam beszéltem azzal az emberrel, őszintén szólva úgy nézett ki, hogy képes a gyerekén esett sérelmet kézzel foghatóan megtorolni. Végül megegyeztünk. Hogyan? Adtam neki 5000 forintot. Elállt a feljelentéstől is. De a feleségem fél tőle, azt hiszem, ezért hagyta ott az állását. Elképzelhető, hogy a kollégái közül valakivel kapcsolata volt. Nem. Lenézte őket. Ez a kettő néha összefér. Én jól ismertem Évát, a kollégáit valóban semmibe vette, a nőket is, a férfiakat is. Túlságosan kirít közülük. Mivel? A szépségével, a bájával és azzal, hogy nem voltak anyagi gondjai. Az előbb azt mondta, biztosra vehetem, hogy volt szeretője. Ne beszéljünk erről. Konkrétan gondolt valakire. Azt is mondtam, hogy sohasem szagláztam utána. Rendben van, de feleljen. Gondolt valakire. A szomszédunkban egy fiatal zenész lakik. Talán elképzelhető. Éva sokat volt otthon egyedül, az a fiú pedig túlságosan is jóképű. Szóval feltételezte, hogy a feleségének viszonya volt Vidróckival. Honnan tudja a nevét? Lényegtelen. Feleljen, feltételezte. Nem. Csak elképzelhető. És más. Mivel sohasem nyomoztam utána, teljesen tájékozatlan vagyok. Ha ön régebben is megfordult volna nálunk, azt is elképzelhetőnek tartaná, hogy magával volt viszonya. Érdekelték a férfiak, de ezt az elején nem vettem észre. És ő is vigyázott rá, nehogy szembe tűnjön. És mikor derült ki, hogy ez mégis így van. 2 esztendeje, 3 napig nem jött haza, és amikor hazajött, nem volt hajlandó magyarázatot adni. Ugyanúgy, ahogy most. Nem egészen, mert akkor végül mégis hazajött. 1 hétig martuk egymást. Aztán engem szépen elvittek a mentők, és odabent elhatároztam, hogy többé semmit sem kérdezek tőle. Kinél volt akkor 3 napig? Nem tudom, sejtelmem sincs. Előtte közel 1 hónapig külföldön voltam. Párizsban, ösztöndíjjal. 4 nappal előbb értem haza a tervezetnél. Egy húzamban jöttem át kocsival Franciaországon, Nyugat-Németországon és Ausztrián, hogy minél előbb otthon legyek. 3 napig nem aludtam. Azt hittem, vár rám. A férfi szomorúan elmosolyodott, az ujjaival végig simította a szemgödrét. Most már régóta nem hiszem. Malacka barátja önnek. Igen, mindig ragaszkodott hozzánk. A külseje ne tévessze meg. Úgy vág az esze, mint a borotva, nagyon értelmes, és alapjában véve nagyon komoly. Jobban szerette volna, ha gyerekünk születik, mint én magam. Látja, vannak ilyen furcsaságok. És Tornyai, a szobrász, az egyik orvos-biológus kolléganőmet vette feleségül ezelőtt 8 vagy 10 évvel. Azóta vagyunk barátok. Rendszeresen összejártunk, és akármilyen különös, eddig tulajdonképpen ő szorult az én segítségemre. Persze, nem anyagi segítségre gondolok. Nehezen jut előre a pályáján, az a fajta modern szobrászat, amivel kísérletezik, illetékes helyeken nem túlságosan népszerű. Pedig szerintem nagy tehetség. Szűkebb körben ezt mindenki tudja róla. Talán ez is az oka, hogy vonzódott hozzánk. Én mindig próbáltam megérteni, mit akar. Béla épp úgy, mint Malacka, nagyon melegszívű fiú, sokat segített nekem, amikor bajban voltam, az zárt osztályra is mindig együtt jöttek. Éva, Béla és Malacka. Ha jól emlékszem, 3-4 alkalommal Dóra is bejött. Ki az a Dóra? Béla felesége. Malacka folyton virágot hozott, mintha a dili házban sik volna a virág. Aztán a csokrot, végül Éva vitte haza. Gedeon arcán mosoly suhant át. Gondolom, Malacka ennek csak örült. Ugyanis, elhallgatott. Tűnődve nézett Ádám arcába. Ugyanis, kérdezte a fiú, ostobaság erről beszélni. De azt hiszem, Dezső az első pillanattól kezdve szerelmes volt Évába. Gyöngéd, rózsaszínű Malacka szerelemmel. Biztos ez. Gondoltam, hogy túlságos jelentőséget tulajdonít majd neki. Pedig nincs jelentősége, csöppet sem bántott, hogy Malacka rajong a feleségemért. És őt sem bántotta, hogy Éva az én feleségem. Ha láthatta, boldog volt, de egyebet sohasem akart. erre megesküszöm. Ez az egész nem zavarta a barátságunkat, sőt melegebbé tette. Ha ismeri az emberi lelket, tudhatja, hogy van ilyen. Szóval számíthatok a barátaira? Kérdezte Ádám. Mindenképpen számíthat rájuk, ha az igazságot keresi. És magát nem érdekli az igazság. Nem. Az sem érdekli, ha elítélik. Most úgy érzem, nem érdekel. És az sem, hogy kiölte meg a feleségét. Gedeon megvonta a vállát. Mert biztos, hogy megölték, mondta Ádám. Egy hegyes, árszerű eszközzel keresztül szúrták a szívét. Aztán ott hagyták egy pocsolyában. Nem akarja tudni, kitette. A férfi nyakán remegés futott át, az Ádám csutkája föllemozgott. Higgye el, kérem, ezt higgye el. Két szeme könyörögve tekintett Ádámra. Ha én öltem volna meg, akkor sem lettem volna képes arra, hogy ott hagyjam a pocsolyában. Kérem, ne az én érdekemben, de keresse meg azt, aki tette. Keresse meg. A terem levegőjében viaszos szag lebegett és hideg fuvalom áradt a betonpadlóból. A 214-est, mondta Ádám. A fehér köpenyes férfi ránézett. Jobban tette volna, ha nem veszi le a nagy kabátját, náphát kap, aztán a végén még ide kerül. Humor a javából, gondolta Ádám. Amúgy is szaladgál a hátamon a hideg. De látnom kell azt a nőt, csak akkor tudom elképzelni a gyilkosát. Megálltak az egyik rekesz előtt. Csikorgás hallatszott, mint amikor fém ér a fémhez. Lassan előre gördült a tepsi, hideg áramlás szállt föl belőle. Kár ezért az asszonyért, mondta a fehér köpenyes. 10 évenként egyszer, ha ilyen kerül hozzánk. Felhajtotta a lepedőt a halott fejéről. Ádám a fehér, nyugodt arcba bámult. Hosszú gesztenye barna haj keretezte a homlokot sejmes redőivel, a duzzadt szájcsöp nyit szétnyílt, a hatalmas villákkal árnyalt szem most valamiképpen Geda szemére emlékeztetett. A gyönyörű arc mozdulatlan egykedvűséggel tárult ki, s, mintha a tekintet a jégfehér mennyezett síkját figyelné. A teste is ilyen, szólalt meg a férfi. Mindenütt tökéletes, a legszebb halott, akit életemben láttam. A hangjában most nem érződött a cinizmus árnyalata sem. Elképzelem, mi volt körülötte, amíg élt. Az ilyen nő nem embernek való. Akarja lejjebb is megnézni? A bal melle alatt van a seb. Nem, mondta Ádám, elhiszem, hogy mindenütt ilyen tökéletes. Kár érte, dünnyögte a férfi, én mondom, kár az ilyenért. Ádám pedig valahogy arra gondolt, Gedáért kár, az a hideg csend, amely itt körülveszi, Geda csendje is. Volt itt még valaki, aki látni akarta, szólalt meg a fehér köpenyes, miközben visszatolta a tepsit a rekeszbe. 10 percig nézte az arcát, aztán egyszeriben kivudjant, ilyet még nem láttam, meglett, kopaszodó ember volt és úgy nyivogott, mint egy 5 éves kölyök. Ott van, nézze csak, egész tócsát sírt, odafagyott a betonhoz a könnye. Vigyázzon, el ne csúszson rajta. Gondoltam, talán a férje, vagy a testvére, de aztán kiderült, hogy egyik sem, a szeretője meg nem lehetett, mert egy ilyen nő alig ha áll össze egy kis kövérkés pasassal, aki ráadásul rózsaszín is, mintha éppen most jött volna a gőzfürdőből. Annyira kétségbe esett, hogy egy adit nyomott a kezembe, és azt mondta, úgy vigyázzak erre a holttestre, mint a szemem fényére. Mintha egy holttestnek lehetne még valami kellemetlenséget okozni. A nagy csokor virágját pedig a portás felesége vitte el, mert ez nem temető, nem is ravatalozó, ide nem dugál a virág. Egy szóval itt járt malacka, mondta magában Ádám. Aztán hangosan tette hozzá. Az a kis rózsaszínű ember kíváncsi volt a sebre is. Nem, azt nem kérte. Csak bámulta az arcát, vagy negyed óráig, még akkor is zokogott, amikor elment. Siratta a szerelmét, gondolta Ádám. De a lepedőt nem lebbentette fel. Pedig most, ez egyszer megtehette volna. Amikor kilépett a kórház kapuján és beszállt a kocsijába, valami furcsa, nyugtalan érzés vett rajta erőt. Mintha valamire figyelmeztették volna. Hirtelen hátrafordult, és látta, hogy a parkolóhelyről vele egy időben elindul egy kékszínű 750-es Fiat. De a férfi arcát, aki a volánnál ült, nem tudta kivenni. Nos, az öreg hölgy biztos otthon lesz. Mondta magában Ádám, amikor egy órával később befejezte roston sült csirkéből és almából álló ebédjét. 5:30 felé jár, és ilyenkor a rendes öreg anyók már lefekvéshez készülődnek. Benézek hozzá, aztán Malackával, Tornyaival és Vidróckival is váltok néhány szót. Nem kell ide-oda témferegnem, ha szerencsém lesz, valamennyit otthon találom, csak egy-egy lépcsőházzal odább kell benyitnom. Hogy is hívják azt az asszonyt? Ja, igen, dr. Schmidt Ferencné. Szemben lakik Gedeonékkal, egymásra nyílik az ablakuk. Ott ül a néne a leeresztett függöny mögött, lesi az utcát, a figyelmét semmi sem kerüli el. Közvetségének mardosó kíváncsisága többet ér egy önkéntes rendőrnél. Na, gyerünk, az akácos út környéke így alkonyi fényben titokzatosnak látszott. három kétszintes, modern körház állt a domboldalban. Körülöttük puszta, feldúlt térség terült el, jobb kéz felé távolabb pedig valóban akácos erdő húzódott. A többi ház régibbnek látszott, a két világháború közötti időben épülhetett valamennyi, némelyik angol kastélyt utánzott, sarkait szögletes, bástyaszerű építmények díszítették, lőrésnyi ablakokkal. Vaskos, súlyos falak emelkedtek a szépen gondozott kertek körül, a fekete, csupasz fágakon kőcsívke villantát, a hatalmas erkélyeket kerubok és kentaurok tartották, egyelmúlt korszak kificamodott ízlésén merengve. De az a ház, ahol Schmidtné lakott, szebb volt a többinél, egyszerűbb, simább, méltóság teljesebb. Sárga falait egyetlen kiugró sem díszítette. Felfelé keskenyedő lépcsősor tetején volt a bejárat, két oldalt oszlopokkal. A fehér zsalus ablakokat itt-ott ezüst fenyő takarta el. Az épület valamivel alacsonyabban feküdt, mint Gedeonék háza, de a régi módian magas szobák miatt az emeleti ablaksor egy szinten volt a középső körház felső üvegfalával. Kitűnő megfigyelő állás, dünnyögte Ádám, az öreg hölgy belelát Gedáék levesébe. Felballagott a belső falépcsőn, és hamarosan megpillantott egy fekete tábláskát az egyik ajtó mellett. Dr. Schmidt Ferenc nényug egyetemi magántanár özvegye megnyomta a csengőt, odabentről motoszkálás hallatszott, aztán egy halk hang szólalt meg. Ki az, kit keres, Dr. Schmidt Ferencnét, a nyugállományú magántanár özvegyét keresem, mondta Dér Ádám. A rendőrségtől jöttem, hallani lehetett, ahogy odabent az öregasszony leakasztja a biztonsági láncot. Aztán kinyílt az ajtó, töpörödött asszony állt a küszöbön, őszhaját varkocsba fonva, a feje tetején konyba tűzve viselte. Ilyen fizurát Ádám csak régi fényképeken látott. Antik volt rajta minden, a matfényű ezüst lánc a nyakában, a sárgás-fehér csipke gallér, a sűrű szövésű anyagból készült ruha, s az aranykeretes szemüveg is az orrán. Tudtam, hogy megkeresnek még, mondta a 19. századi néni kedves, lágy hangon. Hiszen annak az őrmesternek, aki először kihallgatott, túlságosan sietős volt a dolga. Hát jöjjön, fiam, méltóság teljes kedvesség sugárzott az arcáról. Ádám már-már arra gondolt, elképzelhetetlen, hogy ezek az ártatlan szemek a leskelődés titkos kéjének hódolnak. Éppen te áztam, szólalt meg az öregasszony, amikor leültek a kör alakú csipketerítővel borított asztal mellé. Szívesen megkínálnám, de tudom, hogy manapság az emberek csak akkor isznak teát, ha elkapja őket a nátha. Nem vagyok náthás, de elfogadom, mondta Ádám. Az öreg hölgy a vitrinhez tipegett, finom, vékony falu porcelán csészét vett elő, amikor letette az asztalra, olyan csilingelés hallatszott, mintha jégkristályok ütődtek volna össze. Az aranyszegélyű csésze aljon kék madár szállt hallal a csőrében. Kínai? Kérdezte Ádám. Bizony, kínai, felelte az öregasszony. És azt hiszem, nem népi kohóban készült. Olyan természetesen röppent el szájáról ez az apró szellemesség, mintha estéit most is vidáman nyüzsgő társaságban töltené. A tea borostyán fényű volt, a gőzében százféle illat bujkált. Asszonyom, hány éves ön? Kérdezte Ádám. 89, és nagyon régen szólítottak utoljára asszonyomnak. Mostanság az aranyos nénikém divatozik, sőt csak úgy egyszerűen, aranyoskám. Íz lett a tea, nagyon. Kitől tanulta, hogy nem tesz bele cukrot és citromot. Magamtól jöttem rá, amikor láttam, hogy az asztalon egyébként sincs citrom és cukor. Ebből megértettem, a jó tea önmagában jó. Pedig mostanában szeretik jól megcukrozni, megcitromozni, iszágborral és rummal, de még mindig teának nevezik azt a kotyvalékot. Uram, elmondaná, miért keresett fel? Nagyon szívesen, asszonyom. Bocsásson meg, hogy az előbb fiamnak szólítottam, akkor még nem vettem észre, hogy modora van. Hihetetlen, dünnyögte Ádám. Mi? Hogy 89 éves, és 30 éve özvegy vagyok. A férjem most töltené be a 112-et. Mulatságos, ugye? Abban a pillanatban kivágódott az ajtó, és egy írszetter robbant a szobába. Körül sem nézett, villámgyorsan két lábra állt, és végignyalta Ádám arcát. Hatalmas mély fekete szeme ragyogott az örömtől. Micsoda illetlenség ez, szólalt meg az öregasszony, de a hangja inkább vidám volt, mint sem korholó. Elnézését kérjük, nem történt semmi, mondta Ádám, és kezefejével megtörölte az arcát. Bár egy kicsit meghökkentem. Hiába, sajnálkozott az öreg hölgy, ennek a kutyának ilyen a természete. Túlcsordul benne a szeretet. Ha megengedi, lekísérjük majd, amikor távozik, este fél hét felé szoktam sétálni vinni. A szetter imádattól csillogó szemmel követte Ádám minden mozdulatát. Hát akkor, szólalt meg Ádám, talán rátérnék, miért is jöttem. Parancsoljon, nézett rá az öreg hölgy. Kérdezzen, megbízhat bennem, menjünk oda az ablakhoz. Ott szokott üldögélni, ugye? Igen, legtöbbször olvasok, és néha a szemüvegem fölött lenézek az utcára. Azelőtt nem volt semmi látnivaló, de mióta ez a három ház itt szemben felépült, azóta gyakrabban pillantok fel a könyvből. Az ilyesmi egy öreg asszonynál bocsánatos bűn. Valóban, mondta Ádám, nézze, ott a sarkon most fordul be egy kocsi. Megismeri, az öreg hölgy levette a szemüvegét, és kinézett az ablakon. A dédunokáim közlése szerint ez egy 750-es Fiat. A velünk szemben lakó ügyvéd kocsija. Az egy olyan kis kedves, gömbölyű emberke. Engem, Isten bocsássa meg, malackára emlékeztet. Engem is, mondta Ádám, ismeri, igen, nézze, most kiszáll a kocsiból. Megmondaná nekem, milyen színű a kabátja. Hogy milyen színű, nézett rá hibolyakék, tiszta szemével az öreg asszony. Sötétbarna, hosszában csíkozott. A bal zsebéből egy újság áll ki, ha jól látom, a Népszabadság. Így van, fogalmam sincs, mondta Ádám. Ilyen távolságból nem tudom elolvasni a címbetűket. Gyenge a szeme, bólogatott az öreg hölgy. Manapság mindenkinek gyönge a szeme. Ha egy kicsit hunyorgatok, el tudom olvasni a vezércikk címét is, előre a megkezdett úton. Ádám úgy bámult rá, mintha marslakót látna. Odalent malacka, mert valóban ő volt a barna kabátos úriember, kinyitotta a garázs ajtaját, és behajtott a kocsival. Az ajtószárnyak a kocsi mögött maguktól becsukódtak. Fotocella, mondta megróvóan az öreg asszony, mint a metróban, egyszer majd oda csíp valakit. Nos, mit akar még nekem mutatni, uram, mit nézzek meg? Semmit, mondta Ádám, elképesztően éles a szeme, ravaszul csinálta, hazugságon akarta csípni a habókos öreg asszonyt. Kíváncsi volt, hogy tegnap valóban láttam-e valakit, és ha már láttam, jól láttam-e, igaz? Igaz, bólintott Ádám. Hát akkor higgye el nekem, tegnap délután valóban láttam a szemközti házban lakó nagyon csinos, még az én mértékemmel mérve is nagyon csinos fiatal hölgyet. Sárga pulóverben szaladt át az utcán, de azt nem tudom, honnan jött és hová ment. Ugyanis épp akkor csengettek. A villanyszámlát hozták. Mire visszajöttem az ablakhoz, a hölgy már eltűnt. Belátni innen a szemközti lakásba. Kínos kérdés, mosolygott az öreg asszony. Ha felelek rá, talán arra következtett túlságosan is éles eszével, hogy leskelődni szoktam. Szóval belátni, ha a függöny nincs összehúzva, akkor igen, de tartozom magamnak annyival, hogy meggyőzzem önt. Nem szokásom a leselkedés. Viszont az ember szeme néha olyat is megpillant, amit nem akar. Csak akkor nem látnék be abba a lakásba, ha folyton elfordítanám a fejemet. Észrevett odaát valami furcsát, valami rendkívülit. Ha csak azt nem nevezzük furcsának, hogy gyakran láttam azt a szép fiatal nőt ruhátlanul. Tökéletes alakja van, az én időmben is megbámulták volna. Talán rendkívüli dolog az, hogy szeret csupaszon járni kelni. Érdekli ez magát. Lehet, hogy érdekel, mondta Ádám. Elárulná nekem, mi történt, miért fordult meg itt annyi rendőr. Elárulhatom, ha nem beszél róla senkinek. Éles a szemem, de csöndes a szám, mondta méltóság teljesen az öreg hölgy. Minden titok sírba száll velem. Szavamat adom rá, azt a csinos nőt tegnap megölték. A férjét pedig ma reggel a rendőrség őrizetbe vette. Azt hiszik, ő volt, igen, sok minden erre mutat. Ne higgye, csóválta meg a fejét az öreg asszony. A világ minden kincséért el ne higgye. Miért ne higgyem, én ismerem azt a férfit. Úgy szerette a feleségét, mint engem hajdan a megboldogult uram. Sokszor gondoltam arra, hogy hasonlítanak ránk. Egy vézna, csúnyáska, mogorva, öregedő férfi és egy kihívóan szép, kedves, fiatal nő. Mert bármilyen furcsa, ne vegye dicsekvésnek, én is szép voltam, valamikor. Szóval a házasságom jutott róluk az eszembe, köztünk is nagy volt a korkülönbség, de én imádtam a férjemet, és bírtam a véremmel is. Ő pedig. Kire gondol? Hát a példa másik felére, arra az ifjú hölgyre, aki tegnap sárga pulóverben látott az utcán. Ő nem szerette a férjét. Az öreg asszony elhallgatott. És? Kérdezte Ádám, a vérével mi van? Bírt vele, vénasszonyos locsogás volt, ami az előbb kiszaladt a számon. Nem tudok róla semmi rosszat. Nem is sejt. Fontosnak tartja a sejtéseimet. Igen, akkor sem felelek. Rendben van, mondta Ádám. Tehát az a véleménye, hogy nem bírt a vérével. Először az ablakhoz vezetett és bámultatta velem az utcát, hogy vajon elég éles-e a szemem, most meg belekapaszkodik egy elejtett szavamba. Uram, úgy látszik, a kutya tévedésből nyalta végig magát, mert különben nem szereti a ravasz és erőszakos embereket. Én sem szeretem az erőszakot, mondta Ádám. Akkor kérem, hogy ne faggasson. Mindent elmondtam, amit tudok. Sejtelmem sincs, ki volt annak a nőnek a szeretője. Érti? Soha nem is érdekelt. Érje be ennyivel. Beérem, mondta Ádám. Ne neheszteljen rám, én sem hiszem, hogy a férje ölte meg. Reméltem is. Nézett rá a szemüvege fölött az öreg hölgy. Aki citrom nélkül issza a teát, az nem lehet annyira ostoba. Egyébként sem hiszem, hogy magát az orránál fogva lehet vezetni. Asszonyom, megtisztel a véleményével, mondta Ádám. A férje pedig sajnálhatja, hogy oly korán elhunyt, szépen meglettek volna együtt most 112 esztendős korára is. Uram, ne haragudjon, de a nyelvem folyvásta felé hajlik, hogy fiamnak szólítsam. Egyébként sem vagyok híve a régi módi finomkodásnak. Tehát kedves fiam, várjon még egy pillanatig, lekísérjük a kutyával együtt, ha nincs ellenére a társaságunk, vagy ha nem akarja titkolni a nálunk tett látogatását. Nincs titkolni valóm, mondta Ádám, ha csak az az óhajom nem, hogy szeretnék 90 esztendőt olyan éles elmével és választékosan forgó nyelvvel megélni, mint ön. Bocsásson meg, csak egy év múlva leszek 90 éves. Ezt nem vontam kétségbe. Az évszám csupán az én óhajomra vonatkozott, nem az ön életkorára. Engedje meg, hogy erre így válaszoljak. Az első világháború kitörése óta nem csevegtem ilyen szívem szerint valót, mint most. Ezért szeretem a kínai porcelánt. Választékos és finom, mint a jól formált szó, csak sajnos hiányzik belőle az irónia. Emiatt nem is szoktam beszélgetni a csészéimmel. Nos, hát akkor fogja meg a póráz végét, és vigyázzon, mert ez a kutya nem csupán az érkezőket, hanem a távozókat is szereti. Így ismerkedett meg Dér Ádám egy fecsegő, szenilis és rosszmájú vénasszony helyett egy okos, kedves öreg hölggyel, aki véletlenül pillantotta meg azt, ami a leselkedők figyelmét legtöbbször elkerüli. Ismeri-i Rákóczi Ferencet? Kérdezte Ádám lent az utcán, mielőtt elbúcsúztak. Annyira öreg azért még nem vagyok. Szóval nem ismeri, az ibolya kék szempár fürkészve az arcába nézett. Tréfál velem? Kérdezte az öreg hölgy, aztán hirtelen elpirult. Most az egyszer lassan váltott az eszem. Rettenetesen megszégyenített. Arra a hosszú hajú, bajuszos zenészre gondol, aki úgy hasonlít Rákóczi Ferenchez, mint a pulyka tojás. Ádám elnevette magát. Látom, nem túlságosan kedveli. Legalábbis ez a szójáték arra val. A dédunokáimtól tanultam. Ugyanis ikrek, és mindegyik azt állítja a másikról, hogy csak úgy hasonlít hozzá, mint a pulyka tojás. Szóval ismeri, ritkán tudok úgy kinézni az ablakon, hogy bele ne botoljon a szemem, amint éppen kiszáll a piros színű volvójából, ezt is a dédunokáimtól tudom, és karját egy szőke, vörös, barna vagy fekete hölgy karjába ölti, akire épp olyan büszke, mint a kocsijára. Egyébként, ha elkerülte volna a figyelmét, éppen az előbb érkezett meg a volvóval, ám ezúttal hölgy nélkül. Talán megzavarta a rendőrség látogatása. Hozzá készül. Ha beszél vele, felejtse el a rossz májúskodásomat, amennyit én tudok róla, attól még a világ legkitűnőbb fiatal embere lehet. A szerelem senkit sem ront meg. Rákócinak sem az okozta a vesztét. Ha nem, kérdezte Ádám, a Habsburgok ármánykodása és azoknak az árulása, akikben a legjobban bízott. Közölte búcsúzóul az öreg hölgy, és a szeme most olyan volt, mint amilyen a századforduló táján lehetett. Ezt magától is kitalálhatta volna. Vidrócki Csaba házi köntösben nyitott ajtót, és Ádám alig bírta elfojtani a mosolyát, mert folyvást a pulyka tojás járt az eszében. Az öreg hölgy, ha erről kérdezték volna, bizonyára azt mondja, sejtelme sincs, mit esznek Vidrócki nati négyzserek. Hiába, egy 90 esztendős matróna, bármilyen fürge eszű is, túl van már első ifjúságán. Viszont az az igazság, Vidrócki is túl jutott rajta. Csillaga a 60-as évek elején tűnt fel a beaték boltozatán, azóta 15 esztendő telt el, s Csabi már a negyedik X-et taposta. Pontosan 36 nyarat látott, nem beszélve a telekről és a tavaszokról. Közel 150 táncdalt vitt sikerre, se közben a szeme aljára apró barázdák vésődtek, hasonlóak a mikrolemezen levő vájatokhoz. Bizony, Csabi beleöregedett a beadbe, s alaposan össze kellett szednie magát, ha a 18 éves srácok hevét akarta árasztani. Sajnos, a mestersége kötelezte, meg kellett állítania az időt, bármennyire nehezére esett is az utóbbi években, olykor keserűen irigykedett a magyar nóta énekesekre, akik 30 éves korukban vidáman, mint egy kötelességszerűen pocakot és gyomrot ereszthettek, míg ő neki szűk és feszes nadrágot kellett viselnie, amely pontosan ott szorít, ahol az ember a legérzékenyebb. Mindazonáltal büszkén vette tudomásul, hogy Rákóczi Ferenc hasonlít hozzá, bár, őszintén mondva, pontosan nem tudta, kiről is van szó, ezért történhetett meg, hogy időnként arról példálozgatott. Egyszer őt is vatkan öli majd meg, mint hasonmását. Szóval, ez a Vidrócki Csaba házi köntösben fogadta a vele körülbelül egy idős Dér Ádámot, és szorultságában, vagy megszokásból, beszélgetésük kezdetén olyan formán viselkedett, mint egy 16 éves kamasz, aki akkor is vakaródzik, mikor semmije sem viszket. Az oberhének mindig itthon vagyok, mondta, kivillantva szép, egyenletes fogsorát. Ha már beütött ez a balhé, legyünk túl rajta. Világos, mondta Ádám, nyilván már tegnap este is várt bennünket. Tegnap még gőzöm sem volt erről a nyüzsgésről. Éjfél körül értem haza vidékről kocsival. Hol, merre járt? Baján léptünk fel, ha jól emlékszem. Így mentünk körbe. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, Baja. Sikerük volt. Vidéken mindig sikerünk van. Az ottani srácokból még nem veszett ki a lélek. Különösen a kis csajok sikítoznak. Az emberre mindig ráragad egy pár. De nekem már uncsi a szex. A legszívesebben ki sem mozdulnék hazulról. Megértem, mondta Ádám. Ha belegondolunk, nyilván a népszerűségnek is vannak árnyoldalai. Tomjones sem biztos, hogy boldog. Lehet, mondta Csabi, és bizonytalanul pillantott Ádámra. Iszik valamit, szamparia van. Rákóczi Ferenc egy kicsit meglepődött. Van még egy kevés. Azt hittem, az oberhé szolgálatban nem iszik. Nem vagyok szolgálatban. Akkor csak úgy a levegőbe csevegünk. Csak úgy, mondta Ádám. A légbelökjük a rizsát. Csabi töltött a szampariból. Sok vízzel? Kérdezte. Fele-fele, mondta Ádám. Tudja, arról van szó, régóta szerettem volna megismerni magát. Az egyszerű embert. Még a rendőrt is. Vonza minden híresség. Most aztán megragadtam az alkalmat. Csabi gyanakodva bámult rá. Maga tényleg rendőr? Kérdezte. Az. Bólintott Ádám, és belekóstolt a campariba. Őrmester vagyok a nyomozóknál. Ide küldtek a szomszédba, aztán gondoltam, ha már itt vagyok, megragadom az alkalmat, és benézek magához. Ezek szerint, ha akarnám, el is küldhetném. El, mondta szomorúan Ádám. De ne tegye, és nem muszáj felelnem a kérdéseire. Nem, de nem is kérdezek olyat. Amit az előbb a nőkről mondott, az tényleg úgy van. Mi? Hogy egy idő után unni kezdi az ember. Hátunya is, meg nem is, mondta Csabi, és a hangja már teljesen bizonytalanul csengett. Hogy éppen a szamparit szereti. Tudja Isten, a Hubertusra emlékeztet. És mikor kezdi az ember unni a nőket? Vidrócki szeme éberré vált. Szórakozik velem? Kérdezte. Én? Nézett rá Ádám. Szóval tegnap megszökött Bajáról, nehogy valami kis csaj magára ragadjon. Hánykor szökött meg? Nem tudom. Mégis. 8-kor? 9-kor? Az előbb azt mondta, nem kell felelnem. Nem kell, de illik. Egyébként elkerülte a figyelmét, az ajtóban bemutatkoztam. Dér Ádámnak hívnak. A foglalkozásom kriminálpszichológus. Csabi szemében, mintha gúny villant volna meg. Tesztelni akar, vagy tán megméri az intelligenciámat, vagy pályaválasztási tanácsadáson veszünk részt. Egyébként elvált szülők gyermeke vagyok, ez mindent megmagyaráz. Szóval nem rendőr, hanem kriminálpszichológus. A pszichológus a lelki rendőre, mondta bölcsen Ádám, és kortyolt a campariból. Szelíd ábrázatom ne tévessze meg, bármikor megbírságolhatom a lelkét. Szóval nyugodtan feleljen a kérdésemre. Már délután megszöktem, dörmögte Vidrócki. Ahogy a fellépésünk befejeződött. Fél öt lehetett akkor. Fájt a fejem. Az előbb úgy említette, hogy éjfél körül jött haza. Ilyen hosszú ideig tartott az út. Ciki, mi? Vonta fel a szemöldökét a beaténekes. Nem tudok elszámolni az időmmel. Ez már egyébként is szemet szúrt a Szabó családnak, nem maga fedezte fel a spanyol viaszt. Fájlalom, mondta Ádám. Hol volt éjfélig? Akasztóközség mellett a csatornánál megálltam horgászni. Villantóztam, vagy 3 órát. Ha kíváncsi rá, 2 csuka ott van a frizsiderben. Sötétedés után is horgászott. Képzelje el, egyszerűen képtelen voltam abba hagyni. Sötétben villantóval horgászni ostobaság. Ha hiszi, ha nem, 8 óra múlt valamivel, amikor a második csuka, egy olyan 3 kilós forma is megakadt. Közben elmúlt a fejfájásom, hát összepakoltam a cuccot és hazajöttem. Az még mindig 3,5 óra, 90 kilométerre. Féltem a kocsimat. Sár volt. Mondtam már, hogy lassan jöttem. Miért kérdezget erről? Érdekel a horgászat. Ugyanis a szomszédjában lakó hölgyet néhány kilométerrel feljebb, mint ahol maga csukázott, ugyanannak a csatornának a partján tegnap este megölték. Vidrócki arcából hirtelen kifutott a vér. A szeme öreg lett, és a bajsza fölött veríték cseppek jelentek meg. Ciki, dadogta. Erről nekem eddig sejtelmem sem volt. Azt hittem, az a pasas sikkasztott, vagy valami efféle. El sem tudtam képzelni, hogy ilyesmire képes. Milyesmire? Kérdezte Ádám. Hát, hogy megfojtsa a feleségét. Honnan veszi, hogy megfojtotta? Csabi szeme éberré és távolivá vált. Csak a számra jött. Én általában úgy képzelem, hogy a nőket megfojtják. Beszéljünk komolyan, mondta Ádám. Semmi sem jön az ember szájára csak úgy véletlenül. Ezt már Freud is megmondta. Kivele? Miért gondolt egyből folytogatásra? Vegy szavamra, fogalmam sincs. Hazudik, gondolta Ádám. Tűnődve bámult a Vidrócki arcát, aztán megszólalt. Hallott valamit egy régebbi esetről? Egy régebbi folytogatásról. Csabi a bajsza végét sodorgatta a kezével. Felső ajkát csöpnyit beszívva felelt. Kitől hallottam volna és miféle esetről? Járt magánál Gedeonné. Mikor? Most, vagy régebben. Megfordult ebben a lakásban. Nem ismertem, mondta Vidrócki. Legfeljebb köszöntünk egymásnak, hiszen szomszédok vagyunk. Jó szerint észre sem vette, ugye? Jelentéktelen kisnő volt, 12 belőle egy tucat. Igaz, Csabi kényszeredetten vigyorgott. Láttam, hogy jó csaj, dünnyögte, ezt mindenki láthatta, aki ránézett. És sohasem fordult meg a fejében. Mi? Hogy túlságosan is közel laknak egymáshoz. A mosoly halványá vált, hiszen a férje is túlságosan közel volt. Figyeljen ide, mondta Ádám. Ha kívánja, ide csődítek egy csomó bűnügyi technikust, azok a mikronyomokból néhány óra alatt megállapítják, hogy járt-e ebben a lakásban Gedeonné, vagy nem. Érthető, amit mondok, Vidrócki tanácstalanul bámult maga elé. Szavamat adom rá, folytatta Ádám, hogy azt is kétségtelen bizonyossággal megmondják a szakértők, hogy én itt ültem ebben a székben, még néhány nap elmúltával is bizonyítani tudják. Jobb lenne hát, ha abba hagyná a szemérmeskedést és beszélne. Mostanában nem járt itt, dünnyögte Vidrócki, azelőtt is csak egyszer-kétszer, de nekem nem volt hozzá semmi közöm, ezt nem kenhetik rám. Hogy került ide? Kérdezte Ádám, mikor jött ide először. A férje napközben sosem volt itthon, nekem meg a délutánjaim általában szabadok. Néha találkoztunk a lépcsőházban, és a csaj szemén észrevettem, hogy jó vagyok nála. Még akkor is úgy nézett rám, ha a férjével együtt jött haza, szóval láttam, hogy csak rajtam múlik az egész. Aztán egyszer találkoztunk lent a közértben, és segítettem cipelni a cuccait. Mondtam, hogy jöjjön be hozzám, ígyunk egy pohár italt. Jött. Nem. Úgy látszik, mégiscsak elvétettem a dolgot, kicsit meredekre vettem a szöveget, mert közölte, hogy a cipekedést köszöni, de egyelőre nem tisztel meg a látogatásával. Én persze nem hagytam annyiban, vártam az alkalmat, de hónapokig nem történt semmi, még a meredek pillantásokat is abba hagyta. Nem értettem a dolgot, mert egy ilyen ványat, öreg hapsi mellett a tyúkok általában nem férnek a bőrükbe. A végén aztán mégiscsak igazam lett. Talán két hónappal ezelőtt magától becsengetett hozzám, szólnom se kellett. Bejött, körülnézett, aztán azt mondta, na, most ihatunk. De becs szavamra ciki volt az egész, végig úgy éreztem, hogy fölényesen viselkedik velem. Igaz, fáradt is voltam, amikor elment, közölte, hogy egyelőre hagyjam békében, majd ő jön, ha akar. Úgy bánt velem, mintha egyáltalán semmi sem történt volna. Érti ezt? Nem, mondta Ádám, ez teljesen érthetetlen. El sem tudom képzelni, hogy magát csak úgy félvállról vette. Mikor jött újra? Most, 3 hete, megint eljátszotta az egész műsort. Lefeküdt velem, de úgy, mintha egyáltalán nem venne rólam tudomást. Valami egészen más járt a fejében. Svider volt, vagy mit tudom én, olyasmi, hogy most Dafke csinál valamit, nem is miattam, nem is maga miatt. Pedig másodszorra én már nagyon is benne voltam, vegy szavamra, a frásztört érte, talán éppen a cikiző viselkedése miatt. De neki semmi se volt jó, megint úgy hagyott ott, mintha már bánná az egészet. Én meg azóta hunom az engedelmes kis csajokat, mint a hátam közepét, folyton csak ezen rágódtam. Többször becsengettem hozzá, mikor tudtam, hogy egyedül van, de szóba sem állt velem. Mászkáltam utána kocsival. Meglestem az utcán, egyszer csak közölte velem, hagyjam abba, mert szól a férjének. Hallott már ilyet? Soha? Felelte gépiesen Ádám. Elhitte, hogy tényleg szól a férjének. Becs szavamra komolyan mondta. Csak azt nem tudom, mi lett volna akkor, ha én is kipakolok, és eldumálom a látogatásait. Azt, hogy magyarázta volna meg. Többet nem járt itt. Nem. Az elmúlt 4 napban sem látta. Nem. Mondtam, hogy nem voltam idehaza, vidéken turnéztunk. Tényleg megölték. Kétség kívül. De magán nem látszik különösebb megrendülés. Ilyen a természetem, mindig későn esik le a tantusz. Az előbb, mintha valami olyasmit mondott volna, hogy a frász törte érte. Mégsem bánja a halálát. Nem tudom megmagyarázni a dolgot, mondta Vidrócki, de akárhogy is van, számomra